Kedves testvérek, 9:45 felé közelítünk, ez azt jelenti, hogy akkor most már elkezdhetjük az alkalmat. Remélem, hogy mindenki hozzájutott a reggeli életmentő szükségleteihez. Majd meglátjuk, hogy hogyan és miként bírjuk, hogy esetleg a közepén beilleszünk-e 10 perc szünetet, vagy egybevegyem a másfél órát, és akkor a végén van egy kicsit hosszabb szünet. Lehet, hogy az utóbbi jobb egyébként, mert akkor témának közben sem kell annyit tehát hirtelen váltani. Hol is folytathatnám máshol, én azt gondolom, mint ami hát egy evangélikus munkatárs képzőn adódik. Ez pedig mindenek előtt ugye a reformáció hosszan értelmezett szakasza lenne. Nem tudom, hogy ki van itt a Piris Csabai csapatból, mert Püspök úr itt mondta, hogy beszéltem én erről. Én azt mondtam a Püspök úrnak, hogyha valaki odajön a végén hozzám, és már úgy unja, mert egyszer elmondtam, akkor a sikerélményt okozna vele, hogy ezt elmondani, nem tudom, de... Hát akkor nem tudom tesztelni a hatékonyságomat, nem baj, ezzel együtt is. Ezt a témát gondoltam, hogy elővehetnénk. Egy kicsit szélesebben merítve most a reformáció, tehát ugye mi úgy szoktuk ezt csinálni, hogy általában véve annyi mondandónk van a luteri reformációról, az életrajzokról, a hősökről, az eseményekről, hogy kiválasztunk mondjuk egy évet, hogy 1528, és akkor arról tartunk másfél órát. Na most én megfordítanám egy kicsit, tehát nem kicsiben szeretném megnézni, hogy mit derül ki a nagy egészből, hanem megfordítva sokkal szélesebbre nyitnám most az időbeli korszakot, és egy kicsit belelógunk azért visszafelé az 1400-as évekbe, majd elmondom, hogy hogyan, és aztán utána folytatnánk úgy, hogy eljutunk egészen 1648-ig, hogy miért addig az szintén nem lehet nagy titok mondjuk, az elején már el kell árulni, ugye 1648 az a korszak, amikor a 30 éves háború, tehát az első újkori, egy teljes földrészt érintő kontinentális háború lezárul a Westfáliai békével. Ugye ebben jól ismerjük azt az egy-két nevet, ami még az énekes könyvünkben is előkerül, ugye Gusztáv Adolf svéd király énekel, ne csüggedj el kicsin sereg, stb. Ezeket mind ismerjük, ezek harci indulók voltak. Természetesen mi most kevésbé felfegyverkezve szoktuk ezeket énekelni, de ez az a korszak, tehát amikor a reformáció elindul az 1500-as évek elején és az 1600-as évek közepén, amikor úgy kialakul, hogy bármennyire is ez volt a terv, nem sikerült kiirtani a protestantizmust Európában. Ugye? Tehát ez a 150 év azért szervesen egybe kapcsolódik. Ezzel a korszakkal azért is kell és fontos így egyben foglalkoznunk, mert a reformáció nyilván számunkra identitást építő dolog, tehát az önazonosságunkhoz hozzátartozik, ugyanakkor az 1600-as évek történéseiben viszont, pláne ebben a hosszantartó háborúban rengeteg olyan dolog történt, amit Európában az elmúlt 350 évben folyamatosan az egyházaknak fölrúnak, és rengeteg olyan probléma adódik ebből, ami a mai visszaszorított helyzetünkhöz vezető út kezdetét jelenti. Tehát ezt nagyon jól kell értenünk, hogyha a mai Európának, vagy a mai egyházi helyzetnek a világban a gyökereit meg akarjuk érteni. Na, nem szaporítom a szót, én módszertani kérdésekkel, vagy időbeli kérdésekkel két előzményt szeretnék előhozni. Az egyik természetesen az egyház állapota, vagy a pápaság helyzete a reformációt közvetlenül megelőző időszakban. A másik pedig ugyanez a korszak, egy kicsit az európai politika szempontjából. Aztán utána szeretnék rátérni a reformációra, különösen annak a luteri mondani valójára, majd utána jön a 30 éves háború, hogy hogy jutunk el idáig. Tehát ez a négy fő témaköröm lenne mára. Hát a pápaság helyzetéről nagyon sok mindent szoktak mondani, általában ilyen kalandregényekbe illő formában szokták bemutatni, hogy hogyan tartott a pápasága az 1400-as években. Én ezt azért legutóbb mondtam, hogyha valaki még emlékszik, nem kívánom, hogy jelezze az, aki emlékszik rám, mert akkor lehet, hogy összetörök végképp, hogy ezek a hatékonyságtesztekkel nagyon kell vigyázni az embernek. Tehát, hogy a 800-as, 900-as években a pápaság egy írtózatos nagy mélységet él át. Ha ehhez mérjük az 1400-as éveket, akkor bár drámai színekkel szoktuk bemutatni, azért olyan, hogy egymás holttestét égették volna meg a pápák és egyebek, ez úgy kiment a divatból a középkor, korai középkor elmúltával. Az 1400-as évek is azért elég színes volt, ezt jól tudjuk. Hogyha valaki tudna nekem mondani esetleg egy pápa nevet, vagy egy családot, vagy egy problémát, vagy egy valakit, akit megégettek, vagy valami az 1400-as évekből, azt nem bánnám, csak hogy egy kicsit érezzem, hogy mennyire kell elmélyülnöm a témában.
Tak.
1415, Konstanz. Husz János, igen, jó, tehát ugye Husz János megégetése, ez közvetlenül a térséget is érinti, de hát ennek több oka van, tehát ezt majd a politikai résznél szeretném fölvezetni, de azt érezzük, hogy vissza kell menni odáig, hogy az 1300-as években van egy nagy törés az európai keresztény egyház, ugye akkor nem beszéltünk katolikus egyházon, mert keresztény egyházon egy egyház van, a római egyház. És az 1300-as években elkezdődik az az írtózatosan nagy húzavonat, hogy az addigi nagy német befolyást, ami 250-300 évig meghatározta Európát, a franciák próbálják fölülmúlni, nincs új a nap alatt. Ugye ez az örök verseng, és a franciák és a németek között az európai nagyhatalom helyzetért. Hát ez zajlik le az 1300-as években úgy, hogy a pápaságot szépen átköltöztetik egy francia érdekterületre, a mai Dél-Franciaországhoz tartozik ez. Az Anjou családhoz egyébként nem a francia királyi családhoz tartozik, az Avignoni pápaság időszaka. És azért eltart közel 60-70 esztendeig, amíg a francia uralkodó tartja a kezét az egyházi központon, és ez természetesen azt is jelenti, hogy a francia bíborosok, a francia egyház haladhat előnyben mindenki máshoz képest. Mivel megtörik az a középkori egység, hogy van egy önálló pápai udvar függetlenként a világban, éppen ezért elkezdődik az, hogy kiépülnek táborok és ellentáborok. A francia tábor a franciák gyámkodásával fönntartott pápa alatt, ellentétben a többiekkel, mondjuk az itáliai táborral, az ottani bíborosok pártjával, akik szeretnék visszahozni például Rómába, vagy hát legalábbis Itáliába a pápaságot, ugyanígy a németekkel, akiknek nagy sérelmük az, hogy a franciák miért tehették rá a kezüket az egyházra, tehát kialakul egy nagy erős német párt is. Az angolok mindig is bele akartak szólni az európai politikába, úgyhogy minél kevesebbe kerüljön ez nekik, de természetesen itt is megvan John Wycliffe, ugye az 1300-as években már ennek az előfutára, őt a Biblia fordítása miatt szoktuk emlegetni, de hozzá kell tenni, hogy ő volt hosszú ideig az angol király teológiai házi szállítója, hogy így mondjam, amikor teológiai érveket kellett arra találni, hogy miért ne fizessék meg a pápának a különböző adókat és egyebeket. Amikor már aztán a királyi érdekeket is sértette, akkor aztán leszámoltak Wycliffe-fel Angliában is. De kialakul egy önálló angol tábor is, és még egy nagy erős csapat van ebben az időszakban, ahol az egyház természetszerűleg nagyon megerősödik, a mórok és az arabok, tehát a muszlim, most hát így mondom, betolakodók, ma már ilyet nem szabad mondani, de hát végülis kisöprik magyarul Európából a korábbi hódítókat, és a spanyol, de már osztott spanyol-katalán egymással torzsalkodó táborok is előjönnek, megint csak a mai híreket kell hallgatni, az összes európai problémának el van vetve már akkor a gyökere. Tehát öt nagy tábor, az angolok, a franciák, a németek, az itáliaiak és a spanyolok. Ugye így áll össze az igazán komoly erővonalrendszer az egyház döntéshozatalában. Ez azt is jelenti, hogy ezeken a területeken elindulnak az egyházak egy kicsit a maguk elszigetelt módján az önállósulás irányába. Ez nagyon furcsa jelenség, de hát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az 1300-as években elinduló kényszerű angol egyházi szigetnek a kialakítása az természetesen megalapozza majd 8. Henriknek, az anglikán reformációnak nevezett gondolatát, de hát ugyanúgy a francia tábor kialakulása, a későbbi gallikán mozgalmat, ami aztán ugye sokszoros megújulásra mind a mai napig tart. És szeretném mondani, hogy a pápaságnak az Itáliába való bebetonozását is, tehát hogy az itáliaiak tartsák a kezükben a világegyház vagy a kontinentális egyház vezetését, és természetesen ezért is mondtam el, hogy ez majd nagy szerepet játszik a német kérdésben is. Nem akarom azt mondani, hogy a reformáció később az önálló német egyház megalakításának az eseménye, de az is. Tehát óhatatlanul az, politikai okokból ugye nem volt Németország annyira jól összefogott, sőt, ugye akkor már szétesőben volt, 300-400 kis fejedelemség, grófság, és így tovább alkotta azt a német államnak látszó, vagy birodalomnak látszó együttest, amiben nehezebb volt összefogni a német érdekeket az egyházban is, mint mondjuk a franciáknál, ahol egy kézben vasmarokkal összekovácsolt országról volt szó. De az biztos, hogy a német útkeresés egy kicsit független a franciáktól, egy kicsit független a pápától, egy kicsit független a spanyoloktól, nagy szerepet játszott abban, hogy sokan támogatták a reformáció kezdetétől fogva Luthert és a reformátorokat abban, hogy az önálló német egyházi szervezet megalakuljon. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat a háttérben. Kik az 1400-as évek pápái? Hogyan lesznek a pápák, maradnak-e Franciaországban? Ja, az 1300-as évek, hát 1370-es években úgy néz ki, hogy a franciák nem tudják többé csak a saját kezükben tartani az egyház történetét, az egyház irányítását, hanem létrejön egy ellentábor, amelyik kihasználva a lehetőséget, hogy Róma püspöke azért mégiscsak a pápa. Mondjuk meg, ez egy elég furcsa dolog, hogy Róma püspöke egyébként Avignonban lakik és intézi a dolgokat, tehát ez egy nagyon furcsa helyzet. Élnek ezzel a lehetőséggel, akik nem szimpatizálnak a francia pápasággal, és megválasztanak egy pápát Itáliába. A katolikus egyháztörténészek mind a mai napig nem tudják eldönteni azt, hogy melyik a törvényes. Tulajdonképpen mind a kettő törvényes. Ez a furcsa helyzet alakult ki, tehát egyházi jogi szempontból teljesen törvényes a francia pápaság is, mint a rómainak az áttelepítése, ugyanakkor a római is visszatelepítve nyilván a székvárosba, ami teljesen természetes, hogy a római püspöknek Rómában a helye. Ezzel a kettős pápasággal azonban van egy irtózatosan nagy baj. Mi, ami az egész Európát és az egész európai kereszténységet rettenetes, drámaian rossz helyzetbe hozza. Két pápa, ez csak úgy élhet meg természetesen, hogy egymást és egymást támogatói kiátkozzák. Ugye, tehát kölcsönös kiközösítés történik, hiszen ez az a lehetőség, hogy megpróbálják az erőviszonyokat vagy a táborokat átrendezni a hátországban, aminek mi a következménye, tehát hogyha 700 éve nem tudja eldönteni a katolikus jog, vagy a 650 éve, hogy ki a törvényes pápa, ők még kevésbé tudták. Ugye, tehát itt az a helyzet alakult ki, hogy gyakorlatilag az egész kereszténység, a két táborra osztott kereszténység egyszerre volt kiátkozott helyzetben. Na most ezt semmi nem bírja ki, hát nincs ez az egyházi közösség, amelyik kibírja, nem csak a praktikus részét, tehát hogy a kiátkozás azt jelentette, hogy nem végeztek egyházi szolgálatokat, nem volt, adott esetben tilos volt a keresztelés, nem, hát most gondoljunk bele abba, hogy nem keresztelték meg azokat a gyerekeket, akik egy-két három nap múlva meghaltak egyebek, ugye a nagy gyerek halandóság, nem lehetett temetéseket végezni, nem volt beszentelés ilyen esetben, nem lehetett istentiszteleteket tartani, de miséket semmiképpen, tehát az egész úrvacsora és minden kiszolgáltatás megszűnt, egy csomó politikai dolgot befagyasztottak, mert ugye azon alapult, hogy Isten nevével egybe kapcsolva tették le a hűségesüket. Tehát a mindennapi élet kezdett el akadozni, és hát ez még betetőződik abban, hogy a kiközösítés, az egyházi kiközösítés, az természetesen nem csak evilági intézkedés volt, hanem hát azt is jelentette, hogy aki kiközösítés alatt hal meg, az nem üdvözül. De tehát ez volt a deklarált, kinyilvánított helyzete ennek az intézkedésnek. Tehát egy rettenetesen drámai helyzet alakult ki, amiben újra és újra, most ez nyilván nem azt jelentette, hogy 30-40 évig állt fönn ez az állapot, de időről időre, amikor a két rivális pápa között és a hátuk mögött álló politikusok között, vagy uralkodók között kiújult a feszültség vagy a háború, akkor bevezették ezeket az intézkedéseket. Na most ilyen nincsen. Ugye, tehát ezt nem lehet kibírni, hogy az egész kereszténység elkárhozik. Tehát ugye, ezzel valamit kezdeni kell, érzik, hogy gyakorlatilag ez egy olyan krízis az egyházon belül, amit meg kell oldani. Föntarthatatlan, hát egyszerűen ellenkezik a Bibliával, a tanokkal, mindennel ellenkezik. Ugye ilyen nincs. És akkor az a helyzet áll elő, hogy az egyik politikus is elunja a várakozást, mert hogy itt meg az történik, hogy a pápa teszi, tehát keni föl ugye szentelt olajjal egy koronázási mise keretében a császárt, ugye Európa első számú uralkodóját, de hát mivel ugye két pápa van, természetszerűleg az ő felkenése sem érvényes, ugye? Tehát az egyik tábor azt mondja, hogy jogos, a másik tábor azt mondja, hogy nem. Na most ez így akadályozza a mindennapi dolgokat, és ugye már ott a török veszedelem, az 1300-as évek utolsó évtizedeiben a Balkánt úgy radírozzák le az oszmán-török birodalom haderei, gondoljuk Rigó mező, stb. Hát ezeket mind tudnunk kell, hogy valakinek muszáj kézbe venni a dolgokat, és ez, aki kézbe szeretné venni a dolgokat, ez nem is akárki, ugye hozzánk is jól kötődik, 50 évig uralkodott Magyarországon, és ugye ez luxemburgi Zsigmond. Egyébként el tudjuk képzelni, hogy 50 évig ugyanaz az ember irányítja egy ország sorsát. Ugye mennyire fura nekünk ma már, tehát mennyire más életritmus, más fölfogás, stb. És ha pekjük van, akkor ugye még kellő ugye házasságok, meg egyedek miatt kellő képességhiányban is szenvedett valaki, 50 évig ott volt, tehát ez sem volt egy egyszerű megoldás. Na hát Zsigmondra ez azért nem annyira jellemző, ugye ő megszerzi a cseh koronát először, a magyar után, majd a német királyi koronát, de azt mondja, hogy ő császár szeretne lenni, ugye császárt azért egyfajta szentségi tekintély emeli az európai uralkodók fölé. Nem arról van szó, hogy utasíthatja a francia király, de azért a császár az mégis császár, és nem király. És hát ezt szeretné ő valahogy elintézni, és ennek érdekében 1414-re addig mesterkedik diplomáciai ürügyekkel és egyebekkel, hogy Konstanzba ezt a bizonyos zsinatot összehívatja a luxemburgi Zsigmond. Természetesen ezeken a zsinatokon nem csak az egyházvezetők vettek részt, tehát püspökök, hanem a szerzetes rendek vezetői és a világi uralkodók is. Vagy személyesen, vagy a követeik által. Ugye itt európai tereprendezésről volt szó ilyen helyzetekben. Most 14-ben meg is nyílik a konstanci zsinat, ahol megpróbálják a pápasság kérdését rendezni úgy, hogy 1415-16 táján ugye leteszik ezt a két pápát, megfosztják a hivatalától az Avignonban lévő francia párti pápát és az Itáliában lévőt, és azzal próbálkoznak, hogy egy kompromisszumos jelöltet állítanak a helyükre, és ezzel megteremtik az egységet. Na most az első próbálkozásnak, mivel nem jól választották ki a szemét, az lett a vége, hogy a végén három pápa volt már, ugye, és egyik se ismerte el a másikat, és itt kellett egy hatalmas erőfeszítést tenni, különösen a Zsigmond mögött álló profi diplomata csapatnak, amíg megtalálják az ideális jelöltet, ami 1417-ben következik be. Egy zsinati döntéssel megfosztják a három pápát a tisztségétől, és 5. Mártont beiktatják egy és egyetemes új pápaként, és ez úgy néz ki, hogy valóban be is tölti a föladatát, tehát 1417-től újra egy pápája van a nyugati egyháznak. Most ezek a megrázkódtatások állnak mögötte. Husz Jánosról nem akarok sokkal többet mondani, ugye, mert ez az ő zsinata is, hogy így mondjam, pehjére. Mi ezt jól ismerjük, hogy ott is egy ilyen nemzetiségi ellentét is van az egész történet mögött. Husz János ugye cseh származású, a Prágai Egyetemen tanít, annak a rektora is volt egy ideig, ugye Prágai Jeromos mellett. Ugyanakkor, ha valaki Prágában jár, akkor ma is lehet azt a magtári jellegű templomot látni, a Betlehem kápolnát, ahol Husz annak idején prédikált. Tehát ő gyülekezeti lelkész is volt Prágában. És hát az az ellentét mérgesedik ott el, ugye, hogy a Prágai Egyetem, amelyik egy jó hírű közép-európai egyetem abban az időben már bőségesen, rengeteg német hallgatót vonz oda. Most ennek arról ne is beszéljünk, hogy majd a későbbiekben is a német császárnak egy jelentős része szereti a prágai klímát, a milliót, az ott kiépíthető tudományos művészeti központot. Tehát szívesen teszik oda a székhelyüket, rengeteg a német az ottani lakosok között is. Tehát ahogy Budán is egyébként, meg Pozsonyban, meg mindenütt másutt egyébként a Magyar Királyság területén is. Na most Prágában ezek a németek olyan német hallgatók az egyetemen olyan többségre tesznek szert, hogy örökké leszavazzák a cseheket. Ugye, tehát ez a nyelvi dolgokban, a kulturális dolgokban, a témaválasztásban mindenben előkerül, tehát valahol megjelenik, és a csehek elkezdenek olyan rektorokat választani, akik sorozatból olyan intézkedéseket hoznak, aminek az a vége, hogy egy szép napon a német hallgatók összecsomagolnak és elmennek máshova. De testületileg. Na most ugye ez a fajta cseh ébredés talán jelenik meg valahol Husz János egész föllépése mögött is. Ugye mondom, ebben az időszakban a rektor időnként Husz János is. És hát előkerülnek ezek a kényes teológiai témák is, mint az úrvacsora, mint a pápa elsősége, engedelmességgel tartozik-e mindenki a pápának, egyebek. Ez a korszaknak, az egész korszaknak mindenütt tárgyalt témája. Arról a pápaságról van szó, aminek, hát most meséltem el a történetet, 100 éve hullik szét a tekintélye. Ugye tehát természetszerűen megkérdezik, hogy az a pápa, amiből most jelen pillanatban 2 van, meg 3 van, ez a pápaság követelhet-e magának teljhatalmat és teljes tekintélyt. Ezek teljesen természetes és széltében hosszában tárgyalt kérdések, de bizony ott elmérgesedik a helyzet. Miért még teszem hozzá? Mert a prágai helyzet, a cseh korona egy nagyon érzékeny korona. Érzékenyebb sokkal, mint a magyar korona, ugye ezt hozzá kell tenni. Egyszerűen azért, mert 7 fejedelem választja meg a mindenkori császárt Németország fölé, és ezek közül az egyik a cseh király. Tehát 3 német püspök, 3 német fejedelem és a cseh király. Tehát ilyen szoros kapcsolat van a német politika és a csehek között abban az időben. Stratégiai kérdés, sokszor a mérleg nyelve, a cseh király szavazata. Luxemburgi Zsigmondról van szó, mit illetékes cseh királyról, ugye? Tehát aki szeretné magát megválasztatni császárnak. Tehát ez egy nagyon kényes helyzet. És hát 14-ben oda is rendelik a zsinat nyitása után a Husz Jánost. Jól ismerjük, ugye, hogy Zsigmond kiállít neki egy menlevelet, ami arra vonatkozik, hogy oda is és vissza is, tehát megérkezésében és a város elhagyásában mentességet ígér neki, mint uralkodó, tehát bántalmazások és egyebek elleni. Hát az a probléma, hogy Zsigmondnak közbe jött egy-két apró problémája, ami miatt késik a zsinatról, nem érkezik oda időben. Ugye ott van az a rengeteg amúgy is fölpaprikázott, meg fölbőszült főpap, az egyház amúgy is, hogyha sok vezetője együtt van, az időnként nem szokta megkönnyíteni a tárgyalások menetét. És akkor ehhez jön még hozzá az a probléma, hogy hát próbálják elérni Zsigmond emberi, hogy a pápa a kérdést ne vegyék még elő a császár távollétében, mert félnek attól, hogy mindenki megsértődik, vége a zsinatnak, és 30 évig nem lehet rendezni újra a problémát. Tehát benyomnak más dolgokat a napi rendeleire, többek között a 20 ügyet. Mire Zsigmond megérkezik Konstanzba 15-ben, addigra 20-nak vége van. Tehát ráérnek vele foglalkozni, kihallgatják, stb. Ráadásul előveszik azt a problémát, hogy Husz János tanítása senkit nem érdekel, példát akarnak statuálni. Azt mondják, hogy hát van már erre egy megtörtént eset, Wycliffe-et is kivégeztetjük az 1300-as években Angliában. Husz János, hogyha úgy több méterről megnézzük, akkor körülbelül ugyanazokat tanítja, vagy ha nem is ugyanazokat tanítja, de ugyanazokkal a témákkal foglalkozik. Van már egy ítéletünk Husz János, akkor most, vagy Wiklifre, akkor most átvisszük ezt 20-ra, és el van intézve minden. Gyakorlatilag Zsigmond úgy érkezik meg 15-ben, hogy föl van bőszülve tulajdonképpen az egész társaság, és neki úgy kellene állást foglalnia, tehát ott már az ítélethozatalt nem lehet kikerülni, ez világos. A kérdés az az, hogy Zsigmond meddig mehet el abban, hogy megmentse Husz Jánost, vagy ne mentse meg. És Zsigmond azt mondja, hogy az én politikai szempontom nem az, hogy mi lesz Husz Jánossal, az én politikai szempontom az, hogy ha ez a zsinat itt egyszer egybe van, akkor nem generálhatok olyan feszültséget, nem állhat elő olyan politikai patthelyzet, ami ezt a zsinatot szétrobbanthatja. Ugye egyébként ennek a lélektani drámája mind leírhat, vagy kiolvasható a korabeli beszámolókból. Tényleg ez történik, hogy megszületik egy nagyon szoros eredményreadású Husz János megígetése mellett, tehát néhány szavazaton múlik az egész, és akkor, amikor kiderül, hogy Husznak vége van, akkor ránéznek Zsigmondra, hogy na most mit fogsz csinálni. Ugye és a szemtanúk azt írják le, hogy hát Zsigmond, amikor meghallja az eredményt, akkor elsápad, utána elkezd izzadni, tehát gyöngyözik rajta a verejték, habozik percekig, hogy most mi a csodát csinálja, mert mégiscsak van egy menlevél, hagyja-e megégetni, vagy ne hagyja megégetni. Ugye és akkor végül is Zsigmond azt mondja, hogy jó, akkor jóvá hagytam az ítéletet, tehát innentől kezdve nincsen más. Ugye arra hivatkoznak, ami jogilag egyébként megáll, hogy az eretneknek minősített embernek tehát semmiféle ígéret nem kötelez. Se írásban, se szóban. Tehát ez teljesen világos. Tehát jogilag támadhatatlan Zsigmondnak a helyzete, de hát ő egyébként tudta, hogy mindenképpen rosszul dönt. Tehát vagy maga ellen fordítja a cseheket, ha hagyja Husz kivégezni, ezt választja, vagy maga ellen fordítja azokat, akik ki akarták végeztetni Huszt, német és általában mivel egyházi erő demonstrációként. Tehát neki ott már nem volt rossz döntés, vagy jó döntési lehetősége, csak rossz. Na hát ennyit a Husz problémáról, egy kicsit, hogy érezzük, hogy Luthernél is ugye az a félő a későbbiekben, hogy nála meg arra akartak hivatkozni, hogy Husznál már volt egy precedens értékű ítélet. Elő kell csak venni, ugyanazokat a témákat bolygatja és el van intézve. Luther egész életét, különösen a pályájának a kezdetét, tehát a reformáció után első 15 évet, ez határozza meg, hogy mindig benne van valahol a pakliban, ahogy mondani szoktuk, hogy valaki meg fogja égetni valahol. Ugye, tehát Luther tényleg közvetlen életveszélyben van az 1517-től kezdődő időszaktól kezdve, egészen 1530-31-32-ig. Tehát ezt a nyomást azért nem sokan bírták ki, még abban az időben sem. Tehát ez tényleges életveszélyt jelent. Na most az 1400-as évekről én sokat nem akarok már mondani a pápaságról, csak annyit, hogy az 1400-as években tehát visszakerül az egységes pápaság Itáliába, és az itáliai nagycsaládok, ugye ezek azért a klasszikus reneszánsz városoknak a virágzását jelentik, Firenze ugye ezek közül is kiemelkedik, hát a Mediciek Firenzéből, és a nagyobb családok, mint az Orzinik, meg mások, akik ugye több szavazatot is jelentenek a bíborosi karban, mert ugye az itáliai pártban egy-egy családnak néha 3-4 képviselője is benne van a bíborosok között. Itt egyébként nem kell valami írtózatosan nagy számra gondolunk, 40-50 emberre maximum. Ugye, tehát ennyi a bíborosi kar ebben az időben, tehát nem úgy, mint most, hogy 180 bíboros van, és akkor mindenki fölül a repülőre, és ott van két nap múlva a pápát kell választani. Pápa választás a középkorban úgy megy, hogy aki a város 20 kilométeres körzetében van éppen a bíborosok közül, az választ pápát. Tehát ez egy teljesen józan dolog, tehát nem érnek rá arra, hogy 4 hónap múlva majd valaki áthajózik Hispániából, vagy valami. Ez mutatja azt is, hogy ugye rengeteg spanyol meg egyéb főpapában ott ledzselt Rómában, azt lesve, hogy hát ha meghal végre a Szent Atya, ugye? Tehát ez azért, és akkor átrendeződnek az erőviszonyok. Tehát érezzük ezt a fajta egészen furcsa légkört Róma körül. Ebben a Róma az most egy kicsit el van nagyítva, vagy túlozva, mert a középkorban azért nem feltétlenül csak Rómához kötöttek a pápák, egy-egy város még ugyanilyen kiemelkedő Itáliának. Na, tény az, hogy az itáliai nemes urak úgy gondolják, hogy ha már egyszer visszakerült Itáliába, akkor viszont igazi itáliaiak legyenek a pápák. És hát így jön elő az a 15. században jellemző dolog, amit a katolikus egyház, nem tudom, hogy ezt említettem a múltkor, középkort lezárandó, a katolikus egyház történészek közül az egyik kolléga úgy fogalmazta, meg jóvá hagyott könyv egyébként, tehát katolikus egyház által jóvá hagyott könyv, amivel egy ilyen fejezet cím van, egy ilyen megállapítás, hogy a 15. század pápáit nem jellemezte a vallásos érdeklődés. Ugye, tehát önmagában véve azért ez egy nagyon sajátos helyzet. És ez a mondat mindent elárul. Ugye, tehát az a Medici családtag, aki majd 10. Leó néven Luther ellenfele lesz a pápai székben, ha jól emlékszem, 10 éves korában lett bíboros. Na most, hát ez mindent elárul a dolog komolyságáról. Ugye, tehát ilyen nem létezik. És a Medici családnak ugye a különböző nagybácsik, meg egyebek vitték tovább ezeket az ügyeket. Ezeknek nem is volt különösebben papi végzettség. El kell képzelni azt, hogy a papsághoz és a szerzetességhez tartozó dolgok, ez egy német tanulmányban olvastam, hogy 1500 környékén Németországban, de ez Európára is azért ebben a értékben jellemző, a papságnak legalább a 3/4 soha semmiféle teológiai előadást nem hallgatott, Bibliát nem olvasott, stb. Ugye, tehát egyszerűen úgy kerültek be az egyházi lelki gondozásba, fölolvasták az előírt prédikációkat, könyvekből, egyebekből, és többé-kevésbé már döcögött a gépezet a maga útján. Na most, hát ezek a pápák nem sokat lendítettek természetesen az egyház megújítása érdekében. Hát ez egy nagyon-nagyon komoly gond volt, már mindenki látta, hogy szervezetileg is baj van, tartalmilag is baj van. És hát itt jön be az, amit reneszánsz pápaságnak nevezünk, ugye, hogy egyrészt, hát ugye ezeket a pápákat tulajdonképpen a modern ember szereti. Mert hát mégiscsak megépítették a Szent Péter bazilikát, fölhúzták körülötte Rómát, a reneszánsz kultúra nagy támogatói, hát volt egy kis szépséghibájuk, hogy a vallás meg az egyházat úgy elhanyagolták, ahol csak volt, de ez a modern ember szemében tulajdonképpen még érdem is, ugye? Tehát ez így volt jó. Na hát egy kicsit azért túlzásba vitték, mint mondjuk 6. Sándor az 1490-es években. Ugye egyébként pont Sándor pápának volt, ugye ő Borgia Rodrigo volt egyébként, a neve Rodrigo Borgia, és hát ő hispániai származású volt, egy meglehetősen védő, de többé kevésbé tisztességesnek nevezhető ember, tehát mondjuk úgy, hogy a tisztességes most úgy értem, hogy nem fél óránként váltotta a szeretőit, hanem 20-30 évig ragaszkodott valakihez, akivel tényleg családot alapított, de nyilván nem hivatalosan. De hát azért látszik az, hogy mondjuk nála kisebb-nagyobb kilengések már vannak, de hát az igazi nagy probléma nyilván a családja, Lucrezia Borgia, Cesare Borgia és a többiek. Ezekről bőségesen lehet a szakirodalomban, meg a konyvai irodalomban olvasni. Ugye tehát egészen odáig menő, hogy Cesare és Lucrezia állítólag nem csak testvéri szeretettel csüntek egymáson, meg az a probléma, hogy Lucréciának az egymást követő férjeit megpróbálják eltenni lábalól a kedves testvérei, meg ahogy egyébként az történik, hogy 6. Sándor a pápai birtokokat fölosztja egyébként a gyerekei között, különösen Cesare volt a szíve közepe, és gyakorlatilag hát is spontán privatizálja, mai mondanánk, az egész pápai birtokrendszernek egy jelentős részét. Tehát magyarul mi történik? Korrupció, mérhetetlen mennyiségű pénzügyi intrika, iszonyú mennyiségű családi lobbizás, nepotizmus, ugye, tehát a nepos az azt jelenti, hogy unoka vagy leszármazott a latinban, tehát ez a nepotizmus, ugye, hogy kinek a leszármazottja, és azokat rakjuk be a jó helyekre. Tehát általában még a dekadens lefelé hanyatló koroknak ez a jellemzője. Sajnos megvan ennek a tanulsága a mai Magyarországon is, ugye, tehát ezt nem kell messzire menni. Na, de minden esetre egy biztos, hogy ez a 15. századi pápaság hát messze menően nem az, amit ne illetne joggal kritika. És hát egyre jobban for minden. Tehát érződik az, hogy a pápaság nem tudja betölteni azokat a feladatokat, ami azért az egyháztól elvárható lenne, és gondoljunk arra, hogy azért a ferences domonkos megújulás átjárta az 1300-as években még egész Európát, de az 1400-as években már nem történik ilyen megújulás. Tehát igazából belsőleg nem történik meg az egyháznak a megizmosodása, megerősödése. Na hát ehhez szeretném hozzátenni, most már itt az ideje egy kicsit a 15.-16. századi 1400-as évek európai politikáját, amit megint ott kell látnunk valahol a háttérben. Föltűnik egy nagy család. Ha azt mondjuk, hogy az 1200-1300-as évekig többé-kevésbé klasszikus nagy családok osztoztak Európa nagy birodalmain és királyságain, akkor nem lepülünk meg rajta, mi is képviseltetünk magunkat az Árpádokkal, de hát ugyanez a Capetingek, ugyanez megvan Angliában, Németországban, Stauferek és így tovább. Az 1300-as években van egy ilyen, ilyen hullám, ahogy kisebb nemesi családok megpróbálnak fölkapaszkodni, hát ugye úgy mondják az uborkafára, tehát részben beházasodnak ezekbe a klasszikus nagy törzsekbe. Ilyen például az 1200-as években az Andechs-Meráni ház, Gertrudis és a többiek, ugye II. András király, Bánkbán. Tehát ezt a történetet úgy mindenki ismeri. Az Andechs-Meráni ház, ez tipikus példája ennek. Egy isztriai család, amelyik megpróbál beépülni a nagy családokba, utána ennek ürügyén megszerzi minél nagyobb területeket a mai Ausztria, Németország, Magyarország területén, majd ebből tovább lépve megpróbál közép-európai hatalommá válni. Ilyen a luxemburgi család is egyébként, luxemburgi Zsigmond. Ilyenek az Anzsuk például, akik az 1300-as években jutnak igazán levegőhöz, amikor ezek a nagy törzsek egymás után kidőlnek Európában. De ez átmeneti lesz-e vagy nem? Ez a nagy kérdés. Ugye, tehát sikerül ezeknek fölnőni olyan nagyokká, mint az előző nagy nemesi családok vagy királyi házak, vagy pedig nem. És hát ebbe a játékba hoz bele valami egészen újat, egy új család az 1500-as évek elején, amelyik már régóta készülődik el, és ezt mindenki tudja, hogy melyik család. Nekünk több is kijutott belőle, mint szerettük volna. A Habsburgok, természetesen igen. Annak ellenére, hogy nem nálunk indultak talán a diadalút csúcsai felé, de ugyanebben az időben. Az 1500-as évek elején egy a mai Franciaország mondjuk észak-keleti részéhez tartozó tartományban királyá teszik azt a későbbi 5. Károlyt, vagy Károlyt, aki aztán néhány év elteltével a legnagyobb világbirodalom királya lesz, a spanyol birodalom. Mi ugye tudjuk, hogy nem Európában nagy hatalom, hanem hát az összes többi területen Európán kívül, tehát az új felfedezett világ területén. De 5. Károly nem állít meg. Ugye, tehát, mert hogy hozzájuk tartozik azért valahol a mai Németalföld, Hollandia területe. Tehát akkor már ugye van egy valamilyen Franciaország hátában, van Hollandia Franciaország fölött, van a spanyol birodalom világszerte, meg ráadásul itt Európában is, és akkor utána elkezd terjeszkedni a család, bekerülnek a magyar királyi családba, Mohács előtti időszak, ugye már ott vannak a királyi udvarban, a bécsi udvar, az itteni dolgok, ugye a későbbi cseh-magyar-osztrák együttállás, és hát ez még mind nem elég, mert 5. Károly úgy gondolja, hogy ideje lenne megszerezni a német-római császárságot is. Ami a végeredményben majd 1519-ben sikerül neki, tehát 2 évvel a reformáció után. Az az 5. Károly, aki ebben az időben egyébként 19 éves fiatalember, tehát mondjuk egy igen nagy reményekkel és elképzelésekkel rendelkező személy, aki egyébként a világ leghatalmasabb uralkodója ebben az időben, vitathatatlan, már is spanyol király is, de amikor német-római császár lesz, akkor gyakorlatilag egész Európában nincs mit tenni. És hát ebből következik az, hogy átalakulnak az erőviszonyok. Az a furcsa helyzet áll elő az 1500-as évek elejétől, hogy a spanyol világbirodalom és a németországi császárság összefonódásával, lényegében meg hát a holland koalícióval, hogy így mondjam, satúba fogják Franciaországot. Ja, a tengeren ütköznek Angliával, a kontinensen szorongatják a francia királyságot, és ez már odáig megy, hogy ez már a pápának is sok. Ugye, tehát már ő is azt mondja, hogy na hát ez azért, tehát ez senkinek nem érdeke, hogy Európában egy erős ember legyen, és ez ráadásul egy világi uralkodó. Legyen egy erős ember, legyen ez a pápa terveiben is, benne van természetesen a pápa, de nem a világi uralkodók bármelyike is. És hát ebből következik az, hogy amikor mi az 1517, tehát a reformáció kezdetét követő időszakról beszélünk, az első 10-15 évről, akkor ezt mindig ott kell látnunk a háttérben, hogy a legkatolikusabb király, ugye így címezteti magát a spanyol uralkodó, a legkeresztényibb király, így címezteti magát a francia uralkodó, és maga őszentsége állandóan egymást ütik. Létrejön egy nagyon érdekes szövetségi hálózat, hogy így mondjam, a bajba került Franciaország uralkodója szövetségre lép a pápával, hogy megpróbálják a Habsburgok egész Európát elfoglaló hadműveletét valahogy megakadályozni. Így történhet meg az, hogy 1527-ben, ugye 10 évvel a reformáció kezdete után, 5. Károly, spanyol király, német-római császár, aki Németországban küszködik a reformáció ellen, ismerjük a kifejezést is, hogy Sacco di Roma, az utolsó kőig fölprédálja egész Rómát, és előzi a pápát. 1527-ben. Ugye, mert olyan ellenállást fed ki a francia király és a római pápa egymással a szövetségben, hogy akadályozza őt a politikai céljai megvalósításában magyarul. Ez azt jelenti, hogy létezik egy francia és itáliai ellenállás, amivel hadseregében, politikai erejében valahol mindig megakad a Habsburg ház, maga 5. Károly császár is, és kevesebb energiája jut a németországi protestánsok lábalól való eltételére. Ez nagyon furcsa dolog az, amikor Luther mondja azt az asztali beszélgetésekben egyszer, hogy amikor az Úristen kártyázik, akkor ugye a kezében vannak a királyfik, a királynők és a királyok, ezek ütik egymást, ugye, és akkor Luther általános szerénységére jellemzően megjegyzi, hogy de azért Isten kezében Luther az ász. Ugye? Bocsánat, hogy így mondom, ez furcsa, hogy Luther szokott ilyen provokatívan fogalmazni sokszor, de valóban ez történik Európában, hogy egymást ütik a különböző uralkodók, és utána gyakorlatilag levegőhöz jutnak a németországi reformáció hívei nagyon hosszú ideig. Tehát ez nagyon fontos dolog. Na most ennyit a politikai háttérről, rengeteget lehetne róla mesélni és beszélni. Egyelőre nem szeretném, mert elmegy vele végképp az időnk, ami ugye azért drága dolog, és mégiscsak most már lassan fél időnél tartok, úgyhogy rátérek a reformációra, hogy ilyen közegben hogyan születik meg a reformáció. És most szeretném azt mondani, hogy talán innen kell kezdeni, hogy nagyon hosszú ideig uralta a reformációról szóló szakirodalmat egy olyan kifejezés, amit mindenki érteni fog. Ugye ez a puskaporos hordó elmélet. A puskaporos hordó elmélet az azt jelentette, hogy hát annyi baj volt a világi politikában, ne is beszéljünk a Fugger bankházról, meg a többiekről, akik most elő fognak jönni nyilván a következő 10-15 percben bőségesen. Az egyházban, általában még a lelkiségben, általában még az igehirdetésben, a teológiában akkora bajok vannak, hogy tulajdonképpen minden kész van egy robbanáshoz. Ez a puskaporos hordó elmélet lényege, és mégis valahol egyszer valaki megjelenik, teljesen mindegy, hogy hol és ki, és egyszer csak berobban az egész. Hát mondhatjuk-e azt, hogy ez így van, tehát mindegy-e, hogy Luther, mindegy-e, hogy más. Én azt gondolom, hogy azért erre van egy határozott válasz, hogy azért nem egészen mindegy. Valami egészen sajátos dolog történik ugyanis Németországban, és én ezt nagyon-nagyon szeretném világossá tenni, miből indul el a reformáció, tehát milyen jellege van. Ehhez vissza kell mennünk a búcsú cédula árusítás kérdéséhez. Erről egy kicsit megint közvéleményt kutatnék, hogy mi a... Mert ezt mindenki megtanulta, nem? Hogy 1517 búcsú cédulák árusítása, na aztán ez micsoda disznóság volt, de azon kívül, hogy ez disznóság, tudunk-e róla valami konkrétabbat? Ezt szeretném megtudni. lenne. Mi a csoda ez a búcsú célula árusítás?
Igen. A bába,
na akkor igen, most több, ugye, tehát bűnbocsánat elnyeréséről bizonyos fizetség ellenében kiállított papírigazolás, ami egyébként a bevételek szintjén meghatározható csatornákon ment végig, ugye, tehát nem titok. Zárójelben jegyzem meg, hogy a kortársaknak ez probléma, nekünk is probléma föltérképezni, hogy merre folyik el az irdatlan mennyiségű maffia pénz, de teljesen világos, hogy követhetősége előbb-utóbb. Tehát ezek mindig konkrét csatornákon, konkrét irányba folyó pénzek. Ez így volt a középkorban is. Tehát itt a búcsú cédulákkal kapcsolatban ugye két dolgot kell külön választani egymástól. Az üzleti részét és a tartalmi részét. Az üzleti része az valóban üzleti, tehát a pápai udvarban a neve ennek az egész fogalomnak, tehát így szerepel a jelentésekben, tervezetekben, egyébként a szent üzlet. Ugye, tehát ez teljesen világos, ők ezt vállalják is, hogy ez a szent üzlet, ez alatt a cím szó alatt fut. A szent üzlet, ha a világi szempontból nézem, akkor teljesen világosan meghatározható, ugye, tehát a bevételek jelentős része ugye két irányba ment. Az egyik a pápaság iránya és az építkezések, meg egyáltalán nem csak az építkezések, mert ezzel szokták mentegetni, hogy ők legalább építettek belőle valamit, ami szép. Na de azért nem erről van szó, hát a saját maguk életmódjának, meg a korrupt udvartartás fönntartásához kellett az a pénz, tehát nem azért, hogy Bernélit meg tudja fizetni majd a pápa, vagy valami, ugye, tehát nem erről van szó. És ugyanakkor pedig, hát ehhez kellenek a koncesszióban érdekelt egyéb felek, ugye, tehát fölmerül az, hogy hol lehetne ebből még üzletet csinálni. Egyébként fölajánlják a nagyszerű lehetőséget a francia királynak, aki olyan jó helyzetben tudhatja maga országát, hogy köszönettel veszi, de nem él a lehetősége, de ad azért egy-két tanácsot, hogy a németekre nyugodtan ráfér. Nyilván ez a franciáknak is jó, mert a nyakon lehet ütni a németeket, nem fognak annyit ugrálni, kicsit kivéreztetjük őket. Ez a franciák mindig jó volt, tehát ez mindig is taktikájuk volt. Ugyanakkor tényleg azt lehetett mondani, hogy van egy névleges császár, aki néha évekig, majdnem évtizedig be se teszi a lábát Németországba, annyira el van foglalva egyéb háborúival, és közben pedig a maguk kis fejedelmecskéi azt csinálnak a saját területükön, amit akarnak, tehát nem lehet szervezett ellenállásra számítani. És így aztán jön a nagy ötlet, hogy hát akkor meg kell találni a megfelelő embert a megfelelő helyre, ezt jól ismerik, ez minden időszakban előjön, hát így jön elő Albrecht Mainzi érsek, aki mint Mainzi érsek, ugye három ilyen nagy érsekség van, a Kölni, a Tríri és a Mainzi, aki maga is egyébként császárválasztó fejedelem, mint érsek. És neki van egy régi nagy terve, hogy hát nem szeretne mindig Mainzban ücsörögni, szeretne magának megvenni még egy püspökséget. Ez a magdeburgi püspökség, hogyha valaki tudja a német térképet, akkor Mainz, Magdeburg, ugye? Tehát totálisan távol vannak egymástól, ráadásul minden egyháziok természetesen tiltja azt, hogy egy püspök alá két egyházmegye tartozhasson és egyebek, de ez nem volt akkora probléma, hogy ne lehessen rábízni az üzlet németországi megszervezését Albrecht Mainzi érsekre, és az ő fölhatalmazásával indulnak útnak erre a feladatra elhivatott, most nem akarok rossz indulatúban fogalmazni, tehát az erre a feladatra elhivatott prédikátorok. De ezek közül is kiemelkedik egyébként Tetzel János, aki hát a nevekkel amúgy is Luther is nagyon sokat játszott egyébként. Ugye Luther alap programja ebben a kérdésben szoktam mondani, hogy összefoglalta abban, hogy Tetzel, nem Tetzel. Ugye tehát ezt azért meg lehet, ugye ő az, aki úgy áll oda, imitálva purgatóriumnak a lángját, tüzeit, parazsát, hogy belenyúlkál, és akkor ilyen kínok lesznek, ugye ilyen műsebekkel mutatja, hogy ez vár rátok, ha nem veszitek meg, mert a purgatórium így meg amúgy. És eljutnak odáig, addig a mocsokig, de tényleg nem lehet mást mondani, megfogalmazásban is az, amikor valaki kimeri mondani azt a propaganda gépezetben, ugye, vagy mondjuk úgy, hogy a reklámfogásnak megfelelően, hogy magát, a szűzanyát bestelenítette volna meg valaki, ezért a céduláért az is bűnbocsánatot nyer. Na most ezek azért az Istenkáromlás kategóriájába tartozó dolgok, én azt gondolom. Tehát ez azért egy mély repülés, egy borzalmas mély repülés, ahol rothadtak az állapotok, ott előbb-utóbb elterjed a szaga is. Ugye ezt mindannyian tudjuk, ez minden közösségben így van, sajnos a középkori 16. századi egyházban is így történt. Na most, ez az üzleti része, de mi a tartalmi része? Egy nagyon érdekes folyamat megy végbe, egyáltalán hogy a csodák, purgatórium, hát akkor most mi ez a purgatórium, vagy honnan jön? Egy nagyon érdekes folyamat megy végbe már az 1200-as évektől kezdve folyamatosan, ami eltartott például 2000-ig, mert II. János Pál pápa maga is hirdetett ilyeneket. Ezek a búcsúk és a jubileumi évek. Ja, a búcsú az azt jelenti, hogy vannak bizonyos büntetések, amit bizonyos szent cselekedetekért ki lehet váltani. Ilyen az, hogyha valaki elzarándokol X apostol sírjához. Én nem akarom lerombolni az Elcaminó egész most föl, ugye ez a portugáliai zarándoklat Jakab sírjához, és most tengeri irodalom az elmúlt 10 évben arról, hogy ez emberek megújítása, meg ilyen ébredés, meg olyan ízék. Bocsánatot kérek, de az egész abból indul ki, hogy egy apostol sírjához rendeltek annyit, hogy 5 év, vagy 10 év, vagy 50 év, purgatóriumból való mentességet kap, aki oda elmegy és a zarándok út megfelelő helyén elkölti a megfelelő pénzt. Tehát azért ne gondoljuk már azt, hogy ez valamiféle olyan... Na, tehát hogy ez mondjuk pusztán lelki esemény, hogy az ember ezen így megy. És akkor ebből az egész rendszerből elkezd kialakulni az a dolog, hogy jó, de aki nem tud elmenni, jó, de aki nem tudja a vezeklést megtenni, jó, de aki ezeket a büntetéseket nem képes fizikailag valahogy jóvá tenni, hát akkor lehet-e arról szó, hogy megváltja pénzzel. És innen indul el maga az alapüzlet. Ami egyébként jogos abból a szempontból, hogyha egy tolvajt elfognak, akkor az a minimum, hogy az ember megpróbálja jóvá tenni, ha még van miből, ugye, és nem dorbézolta el az egészet. Nem akarom mondani, de a BKV vezérek és egyebeknek a problémáinál tartunk ma is, hogy igenis az ember tartozik bizonyos fajta tisztességes polgári emberi jóvátétele, ha van még miből. Azokkal szemben, akik loptak, raboltak, hazudtak. Ugye, De, ugye amikor avval folytatódik a dolog, hogy Isten szemét is ki lehet szúrni a pénzzel, ugye, az már azért egy kicsit meredek. Tehát itt már nem a jóvátételről van szó, és még egy dologról van szó. Ha pénzzel meg lehet váltani a bűnt, akkor praktikus dolog a bűnöket megszaporítani. Mármint eladói szemszögből nézve, tehát nem a vevő szemszögéből, hanem az eladó szemszögéből nézve. Szándékosan fogalmazok ilyen cinikusan, mert egy kicsit erről is szó, és Luther mondani valójának az egyik lényegét ebben ragadhatjuk meg, hogy olyan dolgokért is kezdtek büntetéseket, méghozzá a földi életen túlmutató büntetéseket kiszabni, amelyek mondjuk nem voltak a Bibliából levezethetők, és mondjuk nem a 10 parancsolatra vonatkoztak, hanem mondjuk bizonyos egyházi szokásokhoz. Ha valaki ezt nem fizeti be, ha valaki azt nem tartja meg, akkor ez a büntetés éri egyébként, amit egyébként Isten is be fog rajta vasalni. Tehát nem csak a pápa és nem csak a saját papja, hanem Isten is. Tehát itt van erről szó, ugye, hogy érdemes, sőt, egyre inkább elkezdenek ezek búrjánzani. Szóval döbbenetes, hogy megszaporodnak azok az előírások, amiknek a meg nem tartásáért lehet a végén pénzzel fizetni. Ez egy soha véget nem ér, ez egy aranybánya, talán így mondom. Tehát az alaszkai aranyföldek a semmihez képest. Ugye, tehát ez egy végteleníthető folyamat. Már csak azért is, és itt jön be a purgatórium zseniális ötlete. Bocsánat, hogy így mondom, mert tudom, hogy katolikusok próbálják a Bibliából megalapozni a purgatórium létezését. De most hadd mondjam így, hogy ebből a szempontból még ez is mindegy. Tehát magának a purgatóriumnak az ötlete, hogy van egy köztes hely, ahol nem biztos, hogy arra kell gondolnunk, hogy aki oda kerül, az elkárhozik. Sőt, ugye abban a reményben kerül oda, hogy ideig való büntetést kap, és aztán utána, amikor abból megtisztul, amiből meg kell, bekerül a mennyországba. Na, de itt akkor már izgalmas kérdés. Az nem kérdés, hogy kárhozat vagy üdvösség kérdésében Isten az illetékes. Hát ezt azért elég nehéz megkérdőjelezni, ugye? Tehát nem nagyon lehet levezetni másképp. De be lehet-e ültetni oda egy köztes teret, ahol esetleg nem biztos, hogy Isten az illetékes. Ugye? Tehát lehet, hogy a pápa is lehet illetékes. Tehát, és akkor itt kezdődik ennek az összekapcsolása, hogy olyan bűnökért, amelyek kizárólag, tehát nem isteni parancsnak a megszegése, hanem mondjuk egyházi előírásoknak a megszegése. Azért a pápa szab ki büntetést, és ha a büntetés a purgatórium területére esik, akkor a pápának nyilvánvalóan joga is van az alól feloldozást adni. 95 tétel mindenkinek beugorhat, ugye? Joggal kérdezik meg tőlünk, hogy ha a Szent Atya ennyire aggódik értünk, akkor miért nem szíve szeretetéből szabadít meg mindenkit a saját jogköreinél fogva a purgatóriumból, miért kér ezért pénzt? Nem véletlenül kérdezi meg Luther, ugye teljesen logikus, hogyha már látjuk ezt a hátteret. Na most itt jön be ez a döbbenetes húzás, amikor a lényegi problémához érünk, és azt gondolom, hogy Luther ezen robbant föl. Vagy itt nem tudott tovább hallgatni. Luther érvelése nagyon világos. Tehát azt mondja, hogy többek között, most több pontot mondok, ami ebből következik. Egy. Hogy juthat el az egyház odáig, hogy az emberek lassan jobban félnek az egyházi előírások megszegésétől, mint a 10 parancsolat megszegésétől? Hogyan juthat el az egyház odáig, ez ennek a logikus folytatás, ez egy gondolatkör, hogy az egyház jobban kéri számon a miség hallgatását, ezt, azt, amazt, emberi szokásokat, alapítványokat, stb., mint azt, amit Isten nevében kellene kérdezni az ige hirdetésben. Hogy lehet az, hogy jobban féljenek a pápától, jobban féljenek bárki embertől, mint magától Istentől? Itt jön a következő kérdés. Hogyan lehet, és ez most ebből következő lépés, hogyan juthat el az egyház odáig, hogy úgy prédikál, úgy viselkedik, úgy cselekszik a mindennapi életben, hogy abból az következik, hogy Istenre nem igen van szüksége. Ugye, tehát egy világba berendezkedett közösségé válik, sőt, megnyomorítja az emberek lelki ismeretét olyan előírásokkal, amiket Isten soha nem parancsolt. És itt jön be az, amit Luthernek szoktak tulajdonítani, és a reformációnak a lelkiismeret szabadságáért való harc, ami a lelkiismeret szabadságánál nem azt jelenti, hogy az ember lelkiismerete mindentől szabad, legalábbis Luther értelemben nyilvánvalóan nem. Ezt jelenti, hogy nem arról az, hogy az ember lelkiismeretében minden szabad, és azt sem akar, és úgy dönt, ahogy akar, nem a lelkiismeret szabadsága az Luthernél egyértelműen egyet jelent, hogy a lelkiismeret fölött senki nem uralkodhat, egyedül az Isten. Tehát ebben van a lutheri üzenet lényege, hogy nincs joga a pápának visszatartani a bűnbocsánatot abban az esetben, ha valaki Istenre bízza magát. Nincs joga a pápának, vagy bármelyik egyházi hatóságnak, vagy egyik embernek a másik fölött, fordítsuk meg egy kicsit magunk ellen is, a másik lelki ismerete fölött uralkodni, behelyezve magát Isten szerepébe, és azt mondani, hogy én megbocsáthatok neked, vagy nem bocsátok meg, egyébként pedig ezen Isten se tud segíteni. Erre mindenki hajlamos. Ez csak úgy zárójelben mondom magam is, mindannyian, akik jelen vagyunk, tehát ez egy örök alapemberi kísértés, mindenki uralkodni akar a házastársa, a gyereke, a munkatársa, a többiek fölött, ugye, tehát ez a késztetés sajnos mindannyiunkban benne van, és nagyon jól ismerjük ezeket, hogy ki a jó keresztény, ki nem keresztény, ki a jó magyar, ki nem jó magyar, ki az értelmiség, ki a jó férfi, ki a jó nő, stb. Stb. Ugye, ki a jó anya, ki a jó apa, ki a rossz apa. Ebben vannak útmutatóink a Szentírás alapján. De ez nem azt jelenti, hogy Isten helyett én mondom meg és osztályozom az embereket, megkérdőjelezhetetlenül. Ugye a lelki gondozás alaphelyzete, és ezt most munkatársképzésként is mondom, hogy sajnos az alap kísértése az, hogyha olyan emberhez megyek, aki valamilyen szempontból sérült élethelyzetben van, szinte magától adódik az, hogy alá fölé rendeltségi helyzet jön létre. Mert én vagyok az erősebb, az egészségesebb, a fölkészültebb, a nyugodtabb, stb. Az embernek nagyon tudatosan kell arra figyelni, hogy mindig egy szinten vagyunk, és együtt Isten hatalma alatt. Tehát, hogy nem kerekedhetem fölébe, hogy nem uralkodhatom rajta. Ugye ez egy nagyon nagy probléma. Ez egy komoly bőti lelki gyakorlatot megérni, hogy a családunkban mindenki ezt próbálja gyakorolni, hogy amikor hirtelenében egy kicsit megsejti, hogy most uralkodni akar a másikon, akkor visszakap és azt mondja, most ezt próbáljuk meg, ez egyszer másképp. Ugye itt vannak ezekből az emberi kérlelhetetlen és megkérdőjelezhetetlen rendszerekből való kilépési lehetőségek. Ez az Isten királyi szabadsága az emberek élete és lelki ismerete fölött. Tehát ez az, ami miért fontos, és ezt most megint Lutherhez térnék vissza, miért? Mert amikor az embernek lelkiismereti problémája van, akkor szenved. És amikor szenved az ember, ott ténylegesen megnyugtatni a lelkiismeretet, az ember lelkivilágát, senkinek nincs hatalmában, csak Istennek. Senkinek nincs képessége rá, hogy úgy tudja meggyógyítani az embert, ahogy Isten. És utána ezért szólal meg. Ja, tehát egész egyszerűen erről van szó, hogy megnyomorítotok mindenkit. Tehát hogy lehet ilyeneket hirdetni, mint a bucucédula árusok hirdetnek? Hogy lehet tönkretenni tudatosan embereket ahelyett, hogy ahhoz vinnénk őket, aki tényleg képes, aki tényleg akarja a gyógyulást, aki tényleg akarja azt, hogy az emberek a bűneik fogságából, következményeiből, a félelemtől, hogy mi lesz a bűneik következménye, meg tudjanak szabadulni. Itt jön be, én azt gondolom, a reformációnak az alapmotívuma. Nem egyszerűen csak az üzletszerű kijelgés, hogy így mondjam, a lelki dolgokkal rázza föl Luthert és botránkoztatja meg emberi, polgári alapon. Hanem azt mondja, hogy hát mire cseréljük azt, ami az Istennek az evangéliuma. Na most az első 5 évben, 1517 és 21-22 között vannak ilyen emberek, akik erre képesek, összegyűjtötték, vagy megnézték, hogy a fönnmaradt iratok, Luther iratok közül körülbelül mi olvasható ki, ugyanból az iszonyú katalógusból, ami ebből összeáll. És az egyik kutató azt mondja, hogy egy 3/4-4/5 ezeknek az iratoknak német nyelvű írás. Ami, hát lehet, hogy senkit nem döbbent meg túlzottan, de ha elmondom, hogy ez mit jelent, és megpróbálunk a tényből visszakövetkeztetni, ez nagyon sokat mond. Ha németül ír Luther, akkor bizonyosan nem két körnek ír. Nem tudományosan akar vitatkozni teológusokkal, és nem az egyházzal akar veszekedni. Mert annak a nyelve a latin. Teljesen világos. 80%-ban Luther olyan iratokat ír, amelyek egy robbanásnak az eredményei, tényleges lelkipásztori irodalmat ír Luther. És valójában itt mérhetjük fel a reformáció sikerét. Ugye Luther később azt mondja az asztali beszélgetésekben, két dolgot mond, az egyik talán megbotránkoztató lehet, de majd jól értjük, azt gondolom, de az egyik viszont nagyon jellemző, azt mondta, hogy nem akartam elhinni, hogy 2 hét múlva az egész Németország az én tételeimről beszél. Ez fölfoghatatlan, Luther nem erre írta, nem ezt akarta, ez ágában nem volt, hogy szétterélje mindent, de egyszerűen van egy olyan igény, van egy olyan magukra hagyatottsága a gyülekezeteknek, keresztény embereknek, akik egy fél szóból értik, hogy itt egy olyan ember van, akit kérdezni lehet. Egy olyan ember, aki spirituális, lelki fölhatalmazással, mai szóval éve kompetenciával rendelkezik arra, hogy tud segíteni. Az egyházat nyilvánvalóan ezt teszi mindig, hogy mondjam, nagyjá. Anélkül Luther akart volna különösebben nagy lenni. Mégiscsak erről lesz, hogy berobban benne valami, amire mérhetetlen nagy igény van. Luther azt is mondja egyébként, és ez most kicsit a görcsök lazítása érdekében mondom, hogy a munkatárs képzésnek, pláne hogy a vége, mindenkiben van rezelve, hogy És akkor most mi lesz, ha tényleg találkozom valakivel, ugye, hogy nekem tényleg kell tennem valamit. Ugye Luther egy kiélezett helyzetben, amikor nagyon nehéz helyzetbe került a reformáció ügye, akkor annyit mondott, hogy na hát, amíg én itt Jónás doktorral, meg Fülöp doktorral, meg a többiekkel sörözgetek, hogy Németországban így is terjed az evangélium. Ez megengedhetetlen lazaságnak tűnik, ugyanakkor én merem azt mondani, hogy ez egy nagyon mély hitvallás. Érezzük, hogy miről van szó. Tehát, hogy meg tud bízni úgy Istenben, hogy tudja, hogy az ügy nem az övé, hanem megy tovább. Nem hal bele a küldetésbe, hogy így mondjam, csak ha a szükséghelyzet úgy hozza, ugye? Tehát ez sajnos benne van időnként a lehetőségek között. De ez egy nagyon... Egyébként nagyon jól működött Luther családja, én erről nem akarok ilyen szempontból túl sokat beszélni, de azt azért meg kell említeni, hogy a Bóra Katalinról jegyzik meg egyszer, aki hát ugye tudjuk, hogy 1525-ben lett a felesége, és saját döntés alapján, ami Bóra Katalin saját döntése alapján. Egyébként Luther később úgy emlékezik meg erről, hogy hát ha nekem kellett volna választanom, nem valószínű, hogy jutott volna először az eszembe. Én meg is nevezi, hogy melyik nő tetszett neki sokkal inkább, hogy Éva nevezetű hölgy. De hát aztán ugye Bóra Katalin meg hát már mindenkit elpasszolt itt a szökött apácák közül, akiket hoztak a nyakára. Mindenkit megházasított már, ő nem akart megházasodni. Ez a szerzetesek ruháját volt 1525-ig, ugye? Tehát ő neki ez egy fontos kérdés, hogy kilépjen a letett fogadalomból, vagy ne lépjen ki. És akkor a végén kiderül, hogy hát Katalin meg bejelentette ott a barátnőinek, hogy én vagy Luther felesége leszek, vagy senki. Na hát ennyit arról, hogy a fiataloknak szoktam mondani, hogy mekkora az ember mozgástere és szabadság ezekben a döntésekben, és hogy alakulnak a dolgok, de az egészen biztos, hogy ugye Luther életében Bóra Katalin egy olyan szerepet tölt be, ami viszont teljesen illik ehhez az extrém életformához. Most csak azt kell elképzelni, hogy Luther állandóan leveleket írogat, ezt csak úgy jelzem, hogy felséges fejedelem, méltóztassál már a 2 évvel ezelőtt ígéretnek megfelelően ezt az egynyomorult öltözött ruhát végre elküldeni nekem, mert most már tényleg ott tartunk, hogy kiukatítottam ott, és nincsen semmi. Ugye? Tehát, és közben Luther 15-20 emberrel ebédel minden nap. Ugye az asztaltársaság.
Egyetlen szobát fűtenek. Úgy születnek meg a gyermekek, hogy bóra.
Igen. Igen, és ez a 6-7 gyerek, ugye, mert nem csak azok a gyerekek vannak ott, akik Luther sajátjai, hanem az elhalt rokonoknak a gyerekei is ott vannak, mert hát ők is kell valamit kezdeni. Ugye, és akkor Luther ezt, van egy ilyen drámai pontja, most időben nem tudom hova kötni az életének, amikor hát Luther azt mondja, hogy volt, itt most nincs, hát vége van, nincs mit csinálni. Ez az 1530-as évek, ha jól emlékszem. És akkor Bóra Katalin egyszer csak bejön ilyen nagy fekete gyászruhában, ugye mindenki ismeri a történetet, és akkor hát, Luther ledöbbenten nézve, és kérdezi, hogy mi, és mondja, hát meghalt az Isten, nem tudta. Tehát egyszerűen erről van szó, ugye, hogy egyszerűen ez az Istenre hagyatkozás, az Istenből való élés, Luther életének egy természetes velejárója. Zárójelben mondom, tegnap volt református egyházvezetők mellett, én képviseltem az evangélikus egyházat egy reformáció 500. évfordulójára előkészülő nemzetközi alapítványi program ismertetőjén, és hát ott mondta el a holland vezető professzor, hogy hát az az igazság, hogy Hollandiában, amely köztudatújévi református, tehát a református Hollandiában sokkal többen olvasnak Luthert, mint Kálvint. És akkor mondta, hogy hát ez nem véletlen. Lutherből a lelkiséget veszik magukra. Hát egyszerűen ott van. Ki állt? Hogy élünk? Hogy bírjuk ki? Hát hogy bírjuk ki azt, ami ma az egyházban, vagy a gyülekezeteink környékén, a családunkban, vagy a világban van? Ugyanabban a létbizonytalanságban élünk, mint amiben Luther nagyon sok esetben. Azt is érezzük, hogy az emberi élet ma is olcsó. Ugye, mert fontosabb, hogy ezt megspóroljuk, meg azt megspóroljuk. Minek az oktatásban, minek az egészségügyben, minek ebben, minek abban. Ugye, tehát az ember élet olcsó, és az embernek megint az marad, hogy Hát rábízom magam, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Egy nagy, mély barátság fűződik egyébként Luther életéhez, nyilván Melanchthon Fülöp, aki jóval fiatalabb nála, 14 évvel fiatalabb és 14 évvel is éli is túl. Mondtam a hallgatóknak, most is mondom itt is, hogy ha valaki református szeretne lenni, akkor a 63. életévében mindig vigyázzon magára, mert a legnagyobb reformátorok ebben az életkorban mentek el. Ilyen Melanchthon és Luther és Szárai Mihály is, és még tovább lehetne mondani. Na most ezt azért hozom ide, mert Melanchthon az, aki részben a tehát Luther prédikátor, Luther lelkigondozó, Luther egyértelműen egy töltő ember, úgy így mondjam, még Melanchthon rendezi a háta mögött az adminisztrációt. Tehát magyarul a teológiai munka, Melanchthon munkája, a letisztázás, az érvelés, a tanítás összefoglalása, az ágostai hitvallás megírása 1530-ban, ugye a császár elé beterjesztendő, hogy védjék magukat. Illetve még egy dolog, ugye Melanchthon az, aki egy kicsit többet foglalkozik az egyház kormányzás problémáival is Luther mellett. Barátságukra jellemző az egyébként, hogy hát a Melanchthon egy nagyon érdekes figura volt, ugye ő egy ilyen aszkéta típus volt. Bevallom, hogy hozzám Luther egy kicsit közelebb áll, én szeretem azt, hogyha valaki egy kicsit jó, mondjuk őnek is voltak hullámzásai a kedélyében, elég keményen, de azért mégiscsak legyen egy kicsit nagyvonalúbb, vagy ha nem teológusokról lenne szó, akkor azt mondja, egy kicsit bővérűbb, vagy valami ilyesmi, tehát legyen benne ízivéri. Ugye Luther zenész ember például, tehát ezt akarom mondani. Magától értődik, hogy az evangélium a zenében is elmondja, Calvin ezt nem tudja. Melanchthon sem olyan jó ezen a területen. Tehát tud élni azzal, amit kap Istentől, ezt akarom mondani. Melanchthon mindvégig, egész élete végig egy tábori vaságyszerűségen feküdt például, tehát ő ilyen volt, egy ilyen göthös, gyengebérű, gyomorfájós ember. Utána is rengeteg betegsége volt különben, de ő talán más miatt a vesekő és sok minden más. És ő az, aki hát időről időre, mint gyengébb testalkat, de irtózatosan nagy koponya. Tehát azért Melanchthonról azt kell tudni, hogy 17 évesen egyetemi professzor. Több nyelvet beszél. Ugye a nagyapjának, vagy nagyanyának a testvére az, aki megtanítja több nyelvre már otthon. Ő az, aki az iskolai oktatásba bevezeti a földrajz, történelem és egyéb tárgyak oktatását egyáltalán. Tehát ilyen dolgokat köszönhetünk Melanchthonnak, hogy így mondjam. Na hát ő az, aki egyszer nagyon súlyosan megbetegedett, és nagyon jellemző Luther és Melanchthon kapcsolatára, hogy amikor idáig jutott a dolog, akkor hát Melanchthon kétségbe esve értesítették, hogy Luthert arról, hogy Melanchthon ország a végúráit éli. És Luther fölmegy hozzá, bezárkózik, megpróbálta lelkére beszélni, hogy mégse kéne így, hát imádkozik érte ott, és akkor vége az ugye a feszültségnek, hogy Luther a saját szokása szerint oda megy az ablakhoz, kinyitja az ablakot, és ugye föltett kézzel imádkozik, ez Luthernek szokása volt egyébként, hogy ablaknál föltett kézzel imádkozott, és akkor megbeszélte Istennel, most röviden összefoglalom a dolog lényegét, ugye, hogy Uram, te kezdted, nem én kezdtem, egyedül eddig se bírtam, most ha elveszed Fülöpöt mellőlem, akkor csináld úgy tovább, ahogy akarod. Ugye, és utána oda megy Melanchthon ágyához, és azt mondja, hogy bízzál Fülöp testért, föl fogsz gyógyulni. Három nap múlva egyébként a talpomban Melanchthon. Tehát érezzük ezt a fajta... Hát hit is, de azért ez nem akarok erős szót használni, tehát határfeszegető hit. Ami egyébként teljesen természetes. Tehát a keresztény embernek ez egy teljesen természetes mozdulata, hogy bizonyos helyzetekben, a Szentlélek arra indítja, talán így kell mondani, ugye olyan dolgokat ígér és olyan dolgokat mond, amiket Isten tud csak beváltani, és mégis megtörténik. Tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, és ez nem mindig van így. Hát ha valaki átéli majd azt közülünk, bárki, hogy együtt imádkozunk valakivel, és egyszerűen két hetet adnak neki, és 5 év múlva még mindig él. Ez megrendítő dolog, és ezt nem tudjuk újra produkálni. Ez egy saját lelkészi élményem, nem tudom, hogy miért történik. Nem tudom. Van ilyen. És 25 másik esetben nincs. Akkor is úgy, ahogyan Isten akar, és neki jónak tetszik, nem tudjuk. Hogy ezek, és ugyanakkor pedig végig ott van az a bizonyságtétel, ami ugye a reformátorok sajátja, hogy akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Tehát valójában ebből indul el a tovább terjedés, és ez az egésznek valahol ez a titka. Na most, hát ugye nem tart semmi sem örökké, így szegény Luther és eltávozott 1546-ban, majd Melanchthon 1560-ban, és jön egy új nemzedék. Jól ismerjük ezt Jézus után is. Nem úgy állítom párhuzamba, talán mindenki érti, de ugye Jézus után is arról van szó, hogy vannak tanítványok, akik hallották Jézust prédikálni. Tanúi voltak az életének, az eseményeknek, és ők azok, akik leírják, hogy mi történt. Bizonyos értelemben az őket követő nemzedéknek már azt is megmagyarázzák, hogy ebben a helyzetben ebből ez következne, talán az következne. Tehát kicsit túlmennek azon, ami Jézus konkrét szavaiból magától értődő, és megpróbálják alkalmazni az életükben ezt. Na hát Luthernél ez egy kicsit túl jól sikerül, ugye így születik meg Luther követők körében az a tanítványi kör, amelyik, hát nem azt akarom mondani, hogy azt fogalmazza csak meg, hogy Luther mit mondana arról, amiről egy árva kukkot nem mondott egyébként, de azért mondjuk egy csomó ilyen praktikus kérdés mentén elmérgesedik az evangéliumi evangélikus, most beleértve a református tábort és a protestáns tábort. Szőrszálhasogató teológiai viták következnek. Megpróbálják letisztítani, akkor mi az igaz tanítás Luther nyomán, Melanchthon nyomán, de főleg Luther nyomán, vagy Calvin nyomán, majd a későbbiekben. Ugye, tehát ezeket megpróbálják könyvbe foglalni, ez a tiszta tanítás, ez az evangéliumi tanítás, ez a reformáció tanítás. Ezt az irányzatot hívják úgy, hogy luteri ortodoxia. Ugye az ortodoxia az a helyes hit, vagy a helyes tanítást jelenti magyarul, és hát ez az ugye a luteri helyes tanítás megfogalmazása. Na most véres viták következnek. Melanchthon 1560-ban úgy hal meg, hogy ír egy cédulát, és ez az utolsó kézzel írott följegyzése, az egyik oldalon az van, ami ugye a keresztény ember várakozása, most belépek a fénybe, megértem az Isten titkait, és most minden világos lesz, amit én akartam itt érteni, és a mondat második fele pedig azzal, hogy most megszabadítasz engem a bűntől, minden nyomorúságomtól és a teológusok dühétől. Drámai. Itt keresztény emberek dühéről van szó. Ugye, akik azon mentek egymásnak, hogy mi az üdvözítő, szent, igaz paragrafusba foglalható tanítás. Nagyon kemény dolog. Ugye, tehát ezt a hangulatot próbálom most csak egy jelzéssel így átadni, hogy vérre menő teológiai viták indulnak el, nem csak a protestantizmus körében, elindul ez a katolicizmus körében is, ugye Trentói zsinat, 1545-63 között szorosra zárja a katolikus egyház sorait. A középkori egyház színgazdagságához képest egy leegyszerűsített, ma úgy mondják, hogy monolit tömb keletkezik a katolikus egyházból. Ebben ráadásul egy olyan agresszív társulat, mint a Jézus társasága, tehát a jezsuita rend, masírozik valahol az élen, innentől kezdve a spanyol politikai támogatással. Tehát egy nagyon-nagyon kemény helyzet történik, ahol ott is kímélet nélkül számolnak le azokkal, akik az igaz tanítás útjába kerülnek. Ugyanez is jellemző mindegyik táborra, de hát természetesen ez még elmérgesedik azon, hogy a táborok mögött álló uralkodók és politikusok is elérkezettnek látják az időt, hogy beavatkozzanak, és kitörnek az első nagy felekezetközi háborúk különböző fejedelmek irányításával és vezetésével. Ez már Luther halála után bekövetkezik, 1546-ban ugye alig hűlt ki Luther, és temették el a wittenbergi vártemplomban, gyakorlatilag 5. Károly csapatai bevonulnak a templomba. 5. Károly nagyvonalúságára jellemző egyébként, hogy mikor megkérdezik, hogy kiszedjék el Luthert és megégessék, akkor azt mondja, nem halottak ellen, nekik nincsen háború. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy bizonyos értelemben fölvilágos út volt azért 5. Károly. Legalább ennyit a javára lehet írni. És hát ez a fajta patthelyzet, ami ebből az egymásnak feszülésből, hogy evangélikus fejedelmek, katolikus fejedelmek ellen, evangélikus tömbök, katolikus tömbök ellen, úgy néz ki, hogy 1555-ben az úgynevezett augsburgi vallásbékében rögzíthetően föl akarnak tartani egy egyensúlyt. Tehát kiderül az, hogy 55-ben egyik se tudja legyűrni a másikat. Tehát kialakul egy tényleges patthelyzet, ezt követően egyébként 5. Károly lemond a trónról, és átadja az uralkodást Fülöp királynak, és jönnek a bécsi Habsburgok tulajdonképpen a német-római császári trónra. Tehát van egy ilyen erős váltás, és 5. Károly érzék belebukott ebbe a programba, tehát neki ezt meg kellett volna tennie, hogy rekatolizálja Németországot és az oda tartozó területeket. Na most, 1555-ben bevezetnek egy alapelvet, ami 400 évig határozta meg a protestantizmus helyzetét. Ezt latinul is talán néhányan hallották, mert ugye ez a cuius regio, eius religio, tehát akié a földbirtok, azé a vallás meghatározásának a joga. Magyarul a földbirtokos vallás felekezetét követi az összes alá tartozó is. Magyarországon is ez volt a fegyver lényege, ugye, hogy nem egyenként kellett térítgetni, hanem meg kellett téríteni, vagy vissza kellett erőszakolni, vagy politikailag visszazsarolni, mikor a három részre osztott Magyarországon. Ez nem volt egy nehéz téma, hiszen a birtokaikról elmenekült nemesek Bécs alatt rettegtek attól, hogy most elveszik-e a birtokaikat, vagy nem meg tudják-e tartani majd, ha a törököket sikerül kiűzni, és akkor mindig azt mondták, hogy jó, megtarthatjátok a birtokot abban az esetben, hogyha katolizáltok.
Van egy másik birtokos falu, egész népesség átkeretett.
És hát, ezek komoly logikai alapon végrehajtott manőverek voltak a vallás kérdésében. Most 1555-ben úgy néz ki, hogy ez még úgy megyeget, a Habsburgok sem egyértelműek ebben az időszakban, a bécsi Habsburgoknál van egy olyan vonal, amely sokkal toleránsabb az evangélikusság felé, Rudolf császár például, aki úgy hal meg, ugye állandóan gyanakszanak rá jezsuiták meg a katolikus egyház, hogy itt valami ebben nem stimmel ezzel az emberrel, túl engedékeny, túl elnéző, a végén úgy hal meg, hogy nem veszi magához a katolikus módon a szentséget. Tehát vannak bizonyos jelzések, aminél érződik az, hogy itt ez még egy olyan képlékenyebb kor volt. Ennek a következménye egyébként az, hogy elviszik például a bécsi udvarból a Habsburg utánpótlás generációt, elviszik őket Madridba kiképezni, a madridi Habsburg udvarban neveltetik őket föl kicsi gyerekkoruktól kezdve, és akkor utána, mint egy ilyen baktériumbombát visszanyomják őket ide, amikor már kész felnőtt emberek, és úgy kezdenek el uralkodni. Hát nem csoda, hogy az történik Közép-Európában, ami. Ugye, tehát ezek dresszírozott emberek, hogy így mondjam. Nyugat-Európában is bonyolult a helyzet, az 1500-as évek vége felé, vagy második felében, különösen a jezsuiták fejtenek ki nagyon brutális politikai tevékenységet. Több uralkodó meggyilkolása vezethető vissza például a jezsuita rend közvetlen tevékenységéhez. Ugye ezeket nagyjából azért mind ismerjük, tehát részben a nagy összeütközés Angliával, és ugye ott Erzsébet királynőnek, első Erzsébet királynőnek a megdöntése, amit próbálnak valahogy elérni a katolikus táborból. Erzsébet ugye itt a rokonságából is végezte ki ezt, azt nem véletlen. Hát egyszerűen ők teremtik meg a jogalapot arra, hogy rájuk hivatkozva próbálják a katolikus alapú hatalomváltást előkészíteni Angliában. De ez történik a francia uralkodókkal. Például a harmadik Henriket minden további nélkül legyilkolják. Negyedik Henrik, aki Navarra protestáns királya volt, és ugye róla híresült el a mondat, hogy Párizs megír egy misét, ugye, tehát amikor francia királyá választják, akkor mivel a francia uralkodó csak katolikus lehet, áttér a katolikus hitre, de olyan szabadságjogokat biztosít a protestantizmusnak, ami korábban elképzelhetetlen volt, és ami mondjuk egy Ravaillac nevű merénylőt, aki mögött szintén a jezsuiták állnak, arra késztet, hogy fölpattanjon a hordszékére, és az menti meg a király életét, hogy a felé döfött tőr megakad a fogában. És kitöri két fogát. És addig odaér a testőrség, és kitépik onnan a merénylőt. Tehát így marad életben negyedik Henrik csak így. És hát ugye a hollandiai problémákat, vagy németalföldi problémákat, Urán és Vilmos meggyilkolása például, megint csak erre a számára lehet írni. Tehát próbálják, ha már totális háborúval nem lehet a lakossági arányokat megváltoztatni, akkor a protestantizmust védelmező fő királyokat és uralkodókat próbálják szépen lassan likvidálni célzottan. Ez az 1500-as évek második fele. Az 1600-as évek fordulójára ellenére viszont elér egy olyan helyzet, hogy úgy érzik, pláne ugye a Madridból visszajött Habsburg új generáció, hogy hát Németországban azért el lehetne kezdeni egy rendezést újra. Hát ha egy háború folyamán lehetséges volna a protestantizmus felszámolása. Ennek az előjátéka ugye a Prágában történt eseménysorozat, ami 1618-ban elvezet odáig, hogy kitör az úgynevezett 30 éves háború. Én ezt most nem akarom nagyon részletesen elmondani, az első fele ennek a háborúnak az teljesen világosan vallásháború. Úgy kell elképzelnünk, hogy ez az első kontinentális méretű háború, aminek az Európában, itt az újkor elején, amit az európai emlékezet soha nem tud kitörölni. Tehát ez egy mélységes sebb Európában. Vannak olyan német területek, ahol a lakosság 90%-át írtották ki. Tehát egy olyan méretű népírtásról van szó, vagy lakosságírtásról, ami ilyen méretekben, kontinentális méretekben elképzelhetetlen volt. Na most ebből következik az a probléma, hogy hát az első fel ennek a háborúnak tulajdonképpen a felekezeti arányok megváltoztatására vonatkozik. A Habsburgok megpróbálják lerendezni a huszitákat Csehországban, utána ugye jön Bethlen Gábor, aki szintén belecsatlakozik ebbe, hiszen félnek az új Habsburg uralkodótól, és megpróbálja megerősíteni a megmaradt területek protestánsainak a jogait, meg mellékesen kocsingat egy kicsit a lengyel koronára is, de ez egy másik téma. És ugyanakkor pedig ugye a német területeken is beült a ménkű, és a katolikus hadak elkezdik nyomorgatni írtózatos erővel a protestánsokat. Először a dán király próbál beavatkozni az evangélikusság érdekében, ugye ebben az időben már Skandinávia réges-régen egy az egyben evangélikus terület. Ugye, tehát azok csatlakoztak már az 1520-as évektől, 30-as évektől kezdve, mint államegyházak az evangélikussághoz. Majd amikor a dánokat jól elagyabudjálják, a Habsburgok, akkor megjelenik a nagy megmentő Gusztáv Adolf svéd király személyében. És olyan át kell az északi tengeren, balti tenger vidéken, mellékes azért lerendezi a konkurens dánokat is, ugye, meg lerendezi a lengyel partvidéket is egy kicsit, de utána betör Németországba, és végig tarolja tulajdonképpen Dél-Németországig a katolikus erőket. A lüceni csatában aztán meg is hal 1631-ben, de olyan helyzetben hagyja ott a svéd nagyhatalmat, a korabeli nagyhatalmat, hogy gyakorlatilag a protestánsokhoz már nem igen tudnak hozzányúlni. Tehát megint beáll ugyanaz az egyensúlyi állapot. Hogy aztán a 30 éves háború másképp ér véget, azt most nagyon két mondatban vagy egy bekezdésben lekerekíteni, ugye a második fele már egészen másról szól. Arról szól, hogy a francia katolikusok úgy gondolják, hogy ők nem nagyon szeretnének közösködni a Habsburg katolikusokkal, tehát előjönnek a régi ellentétek. A svéd evangélikusok is úgy gondolják, hogy teljesen fölösleges itt a dán evangélikus konkurenciát megerősíteni, tehát összefognak egymással ezek a nagyhatalmak, és megalapítják a modern Európát, tehát az újkori Európát, ahol gyakorlatilag többé nem a vallás a szempont, és a vallási összetartozás nem az elsődleges szempont, ami meghatározza a két ország, két állam egymáshoz való viszonyát, hanem megszólal ugye a Richelieu-i nagypolitika, a Richelieu bíboros által abban az időben megfogalmazott nagypolitika, a raison d'état, ugye az államérdek, amit az angolok későbbében úgy fogalmaznak meg, hogy Angliának nem szövetségesei vannak, hanem érdekei. Ugye tehát erről van szó, ez gyakorlatilag a modern európai politikának az egyik alapvetése. A hátralévő három percet én egy dologra szeretném felhasználni, ami számunkra sokkal fontosabb, hogy mi következik az egyházak számára a 30 éves háborúból. Virtuózatos méretű hitelvesztés. Tehát itt arról van szó, hogy gyakorlatilag az előző 100 éves felekezeti torzsalkodásra vezetik vissza az európai gondolkodók nagyon-nagyon hosszú idejét, azt a borzalmas népírtást, ami egyébként a háború ügyeként szolgál. Katolikusok és protestánsok között, olykor protestánsok és protestánsok, katolikusok és katolikusok között. Innentől eredeztethető az a részben jogos, részben nem jogos előítélet, ami közel 400 éve meghatározza az egyházat európai helyzetét, az a mérhetetlen gyanaklás, amivel Európában azt mondják mindig, hogy ahol a vallási ellentéteket kiérezik, az a háború meleg ágya. Na most nem akarom ennek kritikáját adni, mert a helyette kitalált világi ideológiák talán még gyilkosabbak voltak, mint a felekezeti alapon lefolytatott háborúk előtte. Tehát ezt a problémát nem sikerült megoldani, és nem csak a vallásosság problémája ez Európában, hanem minden ideológiájé, tehát nácizmus, kommunizmus, liberalizmus, stb. Mindegyiknek megvan a sok milliós áldozat halma, hogy így mondjam. De két dologban visszakozásra késztetik az egyházakat, és ez jellemző mind a mai napig. Két dologban mindig veszélyt látnak az egyházak kritikusai, az egyik az egyház szervezet, a hierarchia. Az egyház ne legyen szervezet, az legyen egy vallásos mozgalom. Semmi több. A másik az, hogy lehetőleg ne legyen az egyháznak konkrétan megfogalmazott tanítása, mert ahol részletekben menő tanítás van, ott ellentétek is lesznek, és az ellentétek a háborúk melegágya. Ugye, tehát ezt a kettőt most nem tudom elmondani, meg lehet, hogy nem is találkozunk többet a nyíregyházi képzések során, csak úgy szeretném mondani, hogy ez volt az a két adottság, amivel a protestantizmus különösen is megpróbált túlélni, hogy nem épít értelmetlen a természetétől idegen hierarchiát, hanem sokkal inkább a gyülekezeti munkába próbálja helyezni a hangsúlyt. Ez ma is így van, még akkor is, hogyha az egyházi hierarchia építésnek megvannak a maga jelei egyébként, mint kényszer jelenség van is. És ugyanez, hogy ugye nem csak dogmatikákat írunk, hanem tényleges szolgálattal állunk be gyakorlatilag az emberek közé. Ez a két nagy tanúsága van a nagy felekezeti háborúknak. Hát kedves testvérek, a másfél órám az most itt lekongatott, én igyekszem betartani az ígéretemet, hogy a következő előadás előtt azt a negyed óra szünetet mindenkinek megadom, nem tudom, hogy ki lesz a következő előadó, vagy hogy és mint lesz. Én köszönöm mindenkinek a figyelmet, és ezt a borzalmas kemény időutazást, amit itt megtettünk, azért remélem, hogy nagy vonalakban sikerül áttekinteni. És hát azt is remélem, hogy azért az egyház történet fő célját mindenki megérti, hogy az egyház történetben azért mégiscsak valahol Isten akaratát keressük, és hát igyekszünk megerősödni abban, amik vagyunk. Ugye? És ez azért nem egy elhanyagolható szempont akkor sem, hogyha valaki gyülekezeti munkatársi szolgálatra megy, mert minden szolgálati alkalmasság első lépése az, hogy tudom, hogy én ki vagyok és mit képviselek. Enélkül fölösleges akárhova is elindulni az embernek. Na hát szeretettel kívánom Isten áldását, tényleg a lelkesedés, ami mindenkiben benne van, és remélem, hogy valahol azért még csak találkozunk valamilyen boldogat. Elég fájnos.